Képzeld el, hogy most nekem legkedvesebb filmem az elmúlt években az a Bernát Szilárdnak a Lerje, és annyira jónak tartom azt a filmet, hogy nem tudom, mi volt a zene. Tehát amikor nem ér, semmi se érdekes, hanem az érdekes, ami ő, a maga a mű. Tehát tudod, van ez a közhely, de ez igaz, hogyha nagyon jó az operatőr, attól még nem, attól nem lesz jó a film. Vagy valaki nagyon lelóg, mint színész, és nem stílusban van. De a közönség azt mondja, ah, mekkora színész. Ugyanez van tehát a zenének sem kell feltétlenül megakadnia, mint hogy a Greenaway-nél majdnem, hogy gondnak érzem, hogy annyira erős a zene, bár ott a látvány is hihetetlen sok. Az sok az egész Greenaway. De a Szilárdnál végső soron valószínű, tehát a Bernát Szilárd volt a rendezője a Lerinek, itt nyilván amiben belefutott a főhős jobbára, az volt a zene.
Hét, leszek. Tisztán leszek, hét, leszek, hét, sár. Leszek, hét, sár, leszek, hét, látos. Látos, vele volt lábhelyre. Kettősám leszek, hét. Köldök, te szembe jön az a világ. Egy kicsit nézel, üldök. Azt, hogy rendőr megvéd. Hát ez kurva a tévászba. Rájössz egyszer te is, majd a vérbe fagyva ébredsz fel. Nem tehet semmit, a rendőrség meg szadik rá.
Üdvözlöm a hallgatókat, Policer Péter vagyok, ez itt a Képzene, amelyben a magyar film és zene kapcsolatát kutatjuk. A mai vendégem Muhi András producer, az Infolk Studio alapítója, több száz játék, dokumentum és kisjáték film producere. Arra voltam kíváncsi, hogyan látja a filmzene szerepét a producer szemszögéből. András producerként olyan alkotásokat jegyez, mint az Oscar-díjra jelölt Testről és lélekről című film, amely elnyerte a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, vagy Fliegerhoff Bence Csak a szél című alkotása, amely ugyanott ezüst medvét kapott. Andrással hosszú éveken át dolgoztunk együtt, első saját rendezésű filmjeimnek is ő volt a producere, így ez a beszélgetés talán személyesebb hangvételű lesz, mint máskor. Muhi András az ELTE jogi karán végzett, volt vezérigazgató a Csepel Művekben, és 1989-ben Hartai Lászlóval, valamint Muhi Klárával együtt alapította az Infolk Stúdiót. Muhi András producerrel beszélgetünk itt, a Képzenében.
A fertőző környezet téged is betegét tesz, szerinted ennyi szar után nem lennél ellenséges.
Tanultál zenélni?
Nem, soha. És ha valami hiányzik, akkor ez hiányzik a legjobban.
Aha.
De egyébként jobb, hogy nem tanultam zenélni, mert akkor én zenész lennék.
Tényleg?
Aha. És az a baj, hogy valószínű, hogy akkor viszont a popban lennék, vagy a jazzben, és akkor már meghaltam volna. Mert akkor vagyok jó a zenében, ha iszom. És tehát akkor tudok úgy kilazulni, ahogy kell. Tehát ezért se lehetnék komoly zenész, mert annak a fele se tréfa. De például szerintem a jazzben az nem baj, hogyha... Tehát nyilván nem kérdéses, hogy ott is fantasztikus koncentráció, meg fantasztikus hangszer, birtoklás, tudás kell. Te ezt tudod véletlenül, hogy én egyébként mindig, ugye versenyző vagyok, tehát mindig a legjobbak között, akkor ott is a legjobbak között szerettem volna lenni, akkor már, de ezt meg kellett érteni nagyon hamar, hogy aki ezt nem kezdi el időben, az lemaradt. És akkor innentől én egy maximum egy ilyen zenehallgató, de abban meg nem vagyok szóval nem vagyok egy komoly játékos, nem vagyok egy, szóval nem tudnék kritikát írni, vagy egyik műfajban se vagyok annyira otthon, hogy például most ugye mernék egy előadást tartani.
És mi, ha hangszer lenne, milyen hangszer lenne?
Hát azért kéne a zongora, mert ugye mindennek az az alapja, és én az én Peterogi barátommal sok időt töltöttem zeneszerzéssel is, ahol ő nagyon kedvesen megengedte, hogy én ott belekotnyaleskedjek, és láttam, hogy tehát neki egy olyan szintetizátora volt, ami ha kellett, akkor szaxofont, ha kellett, csellót játszott, és gyakorlatilag így a szólamokat játszotta föl, és az mágikus volt hallani egybe, ahogy megszületik a zene. És akkor már én relatíve mélyen benne voltam a filmben, és mondjuk így, hogy ha beülök a vágószobába, akkor látom, hogy mi történik, és ehhez hasonlított nekem legjobban a zeneszerzés, csak még jobb volt. Tehát az elképesztő, hogy ugye átfolyt a kezeim között több mint 300 film, nagyon sok, minden műfajban, és a legnagyobb alkotói élményem az mégis a Péter Rogival volt, amikor mellesleg a bérmunkát végeztünk, annak a száj, tudod, van az a popénekes nő, aki a Vince Csilla.
De várj, Péter Rogival szereztetek zenét a Vince Lillának?
Igen.
Ezt azért mesél már, ez hogy jött.
Ez ennyi. Hát úgy, hogy a Péter, hát tudod, azért a zenészek szegények. Szóval nehéz. Tehát aki nincs teljesen a topon, annak napi gondjai vannak. És hát miért is ne vállalta volna el, hiszen mindent lehet jól csinálni. Tehát nem az a minőséget nem az határozza meg, hogy melyik műfajban vagy, hanem a műfajon belül milyen szintet tudsz elérni. És egyébként én producerként is így működtem, tehát általában, ahogy nézem, a producerek vagy általában játékfilmben vannak, vagy dokumentumfilmben, vagy animációban, de engem ez mind érdekelt, a dokumentumfilmmel kiegészítve, plusz a kísérleti film. Tehát nekem ez rendben van, hogy bár nyilván a zene csúcsának a kortárs komoly zenét tartom. De hát bármikor elájulok egy popslágertől, hogyha az olyan. Az
a ránc, ami előbukkan, soha nem megy vissza, az az ősz, ami veled hullik, a hajszál vékony titka.
Péter Rogi, ő ugye egy ilyen legendás underground, budapesti underground zenész volt, a Spions-ba játszott talán,
igen.
És aztán ő gondolom diszidált a többiekkel, igen, együtt, igen. Ő hazajött 90-es években, és akkor találkoztatok, vagy honnan volt a ti kapcsolatotok?
Hát a Péternek ott kezdődik a története, hogy ő zeneakadémián zeneszerzést tanult, és például a Buleznél kint volt asszisztensként, és ilyen nagy tehetségnek látszott, csak aztán meghallott a Lou Reed-nek a Take a Walk on a High Side című számát, és akkor ott valami minden megváltozott. És akkor hát gyakorlatilag a Spions-be ő volt, bár azt hiszem az ifjabb Kurtág is volt egy darabig a Spions-ba, de tehát, hogy két ilyen abszolút elit kiképzett komoly zenész csinálta az egyhúrú zenét. És aztán, amikor ő kiment a világba, nagyon nagy zenészekkel dolgozott együtt.
Kanadában volt, vagy Amerikában?
Először Párizsban, aztán Londonban, és aztán New Yorkban.
Yeah.
És például Malcolm McLarennek szerzett zenét, vagy David Bowie-nak is volt háttérembere.
Uh-huh.
És hát, vagy a Lurinak, akkor ugye a híres
Jarmusch
színésznek. Mm. És csak a Luri nem tudta a kottát. A Péter meg tudta. és laktak egy lakásba, és akkor Péter leírt a kottára a Luri számokat. Meg bárkiét. Mm. Tehát azért az egy, képzeld el, amikor zeneszerzőként összhangzottan tanulsz, akkor azért ezeket a számokat le tudod játszani.
látni és hallom. Ugatnak a fegyverek. Szobrát ledöntik a forradalmak. Beérnek a globális falu fölött. Istenem, micsoda ének. Ez lesz az utolsó nyarom.
Egyébként a Salamon Andrásnak is a Zsötem című filmjének a zenéjét is ő szerezte, vagy a Szásznak az első film, Szász Jánosnak. Na, fú, hát ez magyar pasi, egyértelmű, világszínvonal volt. És akkor én mindjárt be is húztam az Inforba őt. De... Hát az Ogi szerzett zenét a Dési Mórai párosnak például, vagy szerzett zenét a Kedves Lilinek, és az Ogiba az volt a nagyon izgalmas, hogy ő teljesen filmes gondolkodású volt. Egyébként az apukája egy neves film esztéta volt a maga idejében, a filmkultúrának volt a helyettes főszerkesztője még a Bíró Ivett korában. És tehát ott otthonról jött a filmekről való beszélgetés, és nagyon nagyon látta a filmeket, és képes volt arra, ami ugye a nagyon fontos, hogyha valaki filmzenét szerez, hogy vágásra. Tehát akkor induljon el a harmónia, vagy a dallam, vagy a zene, és ott halkuljon el, vagy tűnjön el, ahol kell. És ez nem megy mindenkinek. Tehát ez nem a vágó feladata feltétlenül, hogy lehúzza.
I was blue, so transparent, so tender, clearest ocean that you've ever seen. Planes and copters flew in endless motion, and we were smiling, 'cause they looked like summer rain.
Azt például tőle tanultam, mert akkor még nem volt annyira toppon a technika, vagy legalábbis a körülöttünk lévő technika, hogy akár ő megcsinálja a hangmérnöki feladatokat is, ami azt jelenti, hogy beépíti a zeneszerzésbe. Tehát ha ugye a filmet néző nem a képpel lenne elfoglalva, vagy a vérprofik, azok lehet, hogy észreveszik, hogy építkezik, hogy az örejek, zajok, atmoszférák is zenei, a zenéből következnek, vagy szinte zenei értékűek, vagy akár zenei értékűek.
Hát például a Szemző csinálja így.
A Szemző az fantasztikus, igen. Na, még ő az, aki nekem egyetlen.
Abszolút. Igen. Mesélte, hogy ő kér a hangmérnöktől helyszíni eredeti atmoszférákat, és akkor azokat is abszolút a számokba, vagy a zenébe beledolgozza. És akkor megmondja, hogy akkor itt kéne egy lovaskocsi csikorgást fölvenni, ott meg a vonat, füttyöt, és akkor ő azzal aztán tud dolgozni.
Thank you.
kamikaze place.
Te producerként mennyire szólsz bele a zeneszerző választásban?
Inkább a zenébe. Tehát nagyon, nagyon érzékeny vagyok a zenére. Tehát az, egy zenével tönkre lehet vágni a filmeket. És ez egy igazi kezdő hiba, meg a másodvonal belieknek a problémája, hogy adott esetben a zenével próbálják elintézni azt, ami nincs a képen, vagy a szereplők játékába, és akkor lehet mondani, hogy az érzelmet szeretné feltornázni, de ha agyon van zenélve egy film, és ráadásul, hogyha nem jó műfajú zene választódik a képekhez, akkor az borzasztó. Uh-huh. Tehát akkor feltétlenül beleszólok, és akkor nem, akkor az ez csúnya szó, hogy nem engedem. Hát addig, amíg valaki ugye első filmes, meg második, addig talán ezt figyelembe veszi, aztán később mondhatsz akármit. Aha. Tehát én azért nem állítanám, hogy amit én mondok, az úgy van, uh-huh. vagy úgy volt mindig, de erre különös. De azt kell mondjam, hogy ugye ez a filmben az őrület, hogy tényleg egy 10 próba. Tehát ez rendezői kérdés, ez is, hogy mi a zene. Uh-huh. És hogyha lehet, hogy jó a szeme, jól ír, de pont a zene az már kimaradt. Tehát nagyon érzékeny kérdés. Uh-huh. Tehát majdnem az a legjobb, ha nincs zene.
Ezt akartam pont el, mert a Spirál a legutolsó filmben együtt dolgoztunk, a Spirál című film, igen. A Felméri Cecília filmjében, abban nincs zene.
Igen.
Csak a legvégén van egy Balázs Ádám.
A Balázs Ádám apukájának egy kórusműve. Tehát ott megérkezünk, ha már zene van, igen. akkor legyen komoly zene. Uh-huh. Vagy minimál zene, például szemző. Uh-huh. Azt nagyon szerettem én is, hogy a Spirálban nagyon sokáig kerestük, hogy milyen zene legyen, és ugye nem tetszett a rendezőnek semmi. Én a minimál felé vittem uh-huh. őt, de az se tetszett, és szerintem a legjobb megoldás volt ott is a kórusnak az alkalmazása. Uh-huh. Tehát, hogyha nem tudunk Bressoni alapon lenni, uh-huh. vagy ki nem használ még zenét, akkor a legjobb, hogyha vagy minimálban maradunk, tehát például én ha még nekem rögtön a szemző jut az eszembe. Tehát azt például tőle tanultam, hogy amikor a guberába megjelent a komoly zene. Mert az, hogy az is nagy dolog volt, hogy a Gránátokba megjelent, tehát az is nagyon izgalmas volt, de a guberába még izgalmasabb volt, és ezt nem a Gránátok ellen mondom, hanem ott ugye a téma, ami ugye a teljes lecsúszottság és Budapestnek a fonákja, és tehát az elképesztő képet ad, Gubera ez a címe, tehát az állapotainkról, és azt nyakon önteni komoly zenével, az egy olyan fantasztikus kontrapunkt, hogy ezt már is nyugodtan, ha ilyen témájú filmed van, akkor nem is kell nagyon gondolkozni. Uh-huh. Akkor mondhatod, ne nézzünk csak hozzá egy megfelelő komoly uh-huh. zenét. Egyébként aztán, ahogy tovább gondoltam, láttam én ezt a Jelesnél, a Nagy Jelesnél, de ekkor már úgy Nagy Jelesnél, hogy a Jeles Andrásnál, méghozzá a Monteverdi birkózókörnél. Uh-huh. Ahol szintén komoly zenével uh-huh. kontrapunktált a hasonló látványt, de ott ezt akkor én még csak néző voltam. Uh-huh. Tehát azt akkor még így nem dolgoztam fel magamban. De a Guberánál igen. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon azt én remek műnek tartom egyébként a Guberát.
Azt én is nem olyan régen láttam, valahol fönt van, egy ilyen kópiában. Igen. És tényleg végignéztem újra a Olá Lehel rendező Super 8-asra forgatott guberálásról, lomtanításról egy
taksia.
már Guber akkor Lehel, Olá Lehel, és neki volt két dokumentumfilm, aminek volt egy zenei témája volt. Az egyik ugye a zenés műszak, ami egy a Csepeli gyár területén gyakorló, próbáló zenekarokról
igen,
szólt.
Igen.
És a másik pedig a Dixi, ami igen. pedig ugye a igen. Dixi életét mutatja be, körbejárja.
Hát ezt igen, a végső szakaszát, igen.
Hogy amikor ilyen zenés történetek keresnek meg téged, tehát, hogy annak van valami kihívása, vagy az más, mint hogyha valaki egy ilyen fikciós történettel keres meg?
Hát nézd, akkor hirtelen lekerül a vállunkról az a súly, hogy mi legyen a zene. Uh-huh. Mert hogyha az a zene, ami uh-huh. a zene, uh-huh. ami ahogy halad előre a rendező a stábbal, és uh-huh. ezekbe a zenékbe fut bele, akár a Dixinél, uh-huh. akár a zenés műszaknál, akkor az a zene, és akkor az nem válik le akármilyen fals, ócska, uh-huh. nem tetszik nekünk, mert ez ahhoz tartozik. Na most a zenés műszak azt én akartam megcsinálni, az az én ötletem volt, mert ugye én akkor ott voltam gyárigazgató. Aha. És csak nem lehetett, hát én nem szaladgálhattam gyárigazgatóként egy kamerával, egy stábbal. És ugye az volt ebben a csodálatos, hogy volt négy óriási légópince, uh-huh. de ilyen szörnyű, ilyen atombiztosnak tűnő uh-huh. nagy bunker. Uh-huh. Tehát ezek, mit tudom én, 40 méter magas és 40 uh-huh. méteres átmérő. És ezen bunkereknek a gyomrába több mint 20 zenekar bérelte, és 20 zenekar más-más uh-huh. lyukban próbáltak. És hát ott azért ezek szörnyű amatőr zenekarok voltak, de hát mégis egy ilyen nagyon érdekes televényt jelentettek ott a gyár telepnek a szívé. Hát nem a szívében, de nem túl messze a szívétől, és főleg ugye ezek éjszakai srácok voltak uh-huh. inkább, de volt, aki ott is élt. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes világ volt, és hát persze a Leel nagyszerűen megoldotta ezt, tehát nem kellettem én ehhez. És hát emlékezzünk meg Dobóci Balázsról is, aki ugye az ő operatőre volt, uh-huh. meg hát te voltál annak is a vágója, igen. biztos.
Igen. Ezt megint csináltuk. És olyankor például, ha már akkor Fliegauf Bence és Csak a szél, ő ugye saját maga a zeneszerzője legtöbbször.
Igen, hogyne.
Hogy ilyenkor például producerként nincs benned egy ilyen kérdőjel, hogy vajon ennyire sok minden magára tud-e vállalni egy alkotó?
Azt azért hozzá kell tennünk, hogy azért a magyar film a legjobb pillanataiban és a legnagyobb pillanataiban is kísérleti film. Tehát az én szememben a Saul fia, vagy a test és lélekről, vagy a Bence, egész Fliegauf Bencének az egész munkássága az egy kísérleti munkásság. És ilyen értelemben a szerzőiség egyértelműen a homlokán van ezeknek a filmeknek. És itt valóban csak az a feladat, hogy akkor kell szólni, nem előre kitalálni, hogy figyelj, nem vagy te Charlie Chaplin, aki el is játszotta, tehát legalább a Bence nem akarja eljátszani a saját filmjét. Tehát ott előre azt mondani, hogy jó lesz-e, ezt a vágószobába kell megnyikanni, hogyha nem alkalmas. És én akkor sose tartottam magamban, senkivel szemben sem, épp azért, mert rá is vigyázok, a stúdió imágójára is vigyázok, és a magam karrierjére is vigyázok. Tehát együtt visszük a bőrünket a vására, nem mindegy, hogy mi megy ki a közönség elé, és hát akkor még de szigorú voltam 2010-ig. Azóta azért már megtört az élet. Uh-huh. Igen. De például, ha már itt tartunk, és talán nem lesz sértő a Zányinak, meg a Nemeseles Lászlónak, hogy amikor a türelmet eltűntek egy hónapra a türelemnek a hang, uh-huh. hangkulisszáját megcsinálni, és én akkor egyszer bementem a vágószobába, és tehát azt a tücsökciripelést, madárcsicsergést, szóval az olyan gazdag, olyan barokk hang volt, hogy hát az, mondtam, hogy gyerekek, akkor most menjetek ki, gyertek vissza, és hallgassátok meg, hogy hol tartotok. Szóval az az igazság, hogy el lehet menni. Uh-huh. El lehet szállni, tehát ilyenkor kell, de hát nem véletlen, hogy azért a vágószobában, akikben megbízunk, azok tényleg minél szűkebb számba, de jelenjenek uh-huh. meg, és akkor ez így rendben is lehet, hát a türelem is remek mű, uh-huh. hát az fantasztikus film lett belőle.
Igen.
A Saul fiának az elő tanulmánya, hogy úgy mondjam, de hát megáll a saját lábán. Uh-huh. Tehát nem kell mellé mondani a Káni nagydíjas filmet.
Van neked olyan, és most nem az Inforgasokról kérdezlek egy pillanatra, olyan magyar film, aminek a zenéje nagyon emlékezetes?
Hát előbb tudok mondani a Világból. Tehát a Fellini, Nino Rota páros nagyon sokra tartom. Vagy nagyon bírtam a Greenaway-nek a zenéjét. Az nagyon, nagyon erős, majdnem, hogy túl erős, majdnem, hogy sok. Vagy a Kubricknak a zene használatát. Kubricknál mindig nagyon izgalmas a zene, és nagyon, nagyon széles spektrumú. A Wendersnek is, Wim Wendersnek is, ő viszont nagyon ő hiperaktuális. A popnak a legjobb részét mutatja mindig. Hát Magyarországon érdekes volt, az így jöttem, mint hogyha a Allegro Barbaróval lenne vége. Tehát a Jancsónak az így jöttem.
Hát a Jancsó nagyon speciális zenék, ugye ott nála nincsenek aláfestő zenék, ott a zene, igen, zenész megjelenik,
igen,
a
akkor zene
képen.
Van. Igen.
Igen.
Igen, ez az, amiről beszéltünk az előbb, hogyha ott a zene, akkor ott a zene, akkor az annak ott a helye. Ja, igen, hát a Vigmisi fantasztikus, tehát az is egy nagy páros. Tehát a Tarvig Mihály páros, az fantasztikus. Egyáltalán ez a hármas, a Krasznahorkaival kiegészülve. Igen. Igen, nagyon fantasztikus. Viszont azt nagyon, ha visszakanyarodhatok a saját ügyeimhez, uh-huh. akkor például a Hajdú Szabolcsnak az Ernelláék Farkaséknál uh-huh. című filmében, ami ott van a végén egy szerintem egy fantasztikus, tehát ez ilyen szívegy csavargató angol szám.
Igen.
De ugyanez mondhatom a Test és Lélekről uh-huh. is, amikor a öngyilkosságot követel a főszereplőnünk, Borbé Alexandra, akkor ott is egy elképesztő angol női hangra, egy ilyen unplugged, egy gitárkísérettel, egy csodálatos szám. És akkor ez így, nekem ez is rendben van, mert ezek teljesen a helyükön vannak, uh-huh. és egyébként pedig alapból a mozi az gyékényen van, tehát az puha fedelű. Tehát nem baj az, hogyha olykor ennek az elvárásnak is megfelel. Uh-huh. Tehát vannak közhelyek, amiket én például még támogattam is a filmekben, hogy repüljön el egy repülő, az mindig jó, elmegy egy vonat, az nagyon jól néz ki. Uh-huh. Egyébként a Metavonak volt nagyon jó zenéje. A Szemző és a másik János, és ott gyönyörűen, mintha egy zeneszerző lett volna, igen. Tehát csodálatosan egészítették ki egymást, és akkor hát akkor itt vagyunk a Xanthusnál is, ugye az Eszkimó asszony Fáziknak, ami azért is volt nagyon érdekes, mert nekem a 80-as években a magyar művészet csúcsát az underground zene jelentette. Tehát ők mindenkinél előbb tartottak, hiába nem tudtak zenélni, most ezt úgy érts, hogy nyilván nem voltak jazz szintű zenészek, el tudták játszani a számokat, így úgy, amúgy elképesztő körülmények között. Nagyon sok koncerten ott voltam, tehát az URH, Európa Kiadó, Kontrollcsoport, Balaton, Trabant, ezek a Vahornékat is mondhatnám, de nekem inkább az előbb elmondottak voltak fontosak, és tehát azt a kilátástalanságot, ami szerintem az értelmiséget jellemezte a 80-as évek közepétől, miközben már sokkal jobban lehetett élni, de azt hittük, hogy sose lesz vége. Tehát, hogy a szocializmus örök. Tehát azt a kilátástalanságot ők tudták a legjobban kifejezni, és én azt hittem, hogy mivel ugye nem kaptak teret a rádióba, a televíziókba, én azt hittem, hogy na majd a rendszerváltás után ezek lesznek a magyar sztárok. Hát neki egy felzenei producernek, hát gyakorlatilag azóta érdektelenné váltak szinte, ezek az egyébként nagyon, nagyon jó zenék. Minek?
Már megint csak ő rája gondolok.
Megint csak akarok egy jó nagyot.
Minek?
Minek? Minek? Minek?
Már megint csak őt látom mindenütt.
Megint csak őt hallom mindenütt.
Egyébként pont a Balázs Ádám arra egy, és nem fog megsértődni az Ádám, azt mondom, hogy ha jó rendező kezében van, fantasztikus. Tehát például az Enyedi Ildikónál is nem emlékszel a zenére, pedig az Ádám szerezte, és hihetetlen jó. Mint ahogy felméri Cecília spiráljánál is, megértette, hogy ez a feladat, és éppenséggel le is mondott a saját részéről olyan értelemben, hogy az édesapjának egy kórusművét, egy klasszikus kórusművét családban maradt, magyar szokás szerint. Ha a rendező nem áll a lábán, akkor a producer, hogy egy kicsit vegyünk vissza, és én ezt tudom, hogy ő tud visszavenni. Tehát de ha hagyják, akkor mondom, szereti is, ha megszólal. Hát igen. Mint Morricone, tudod. Hát mint, hogy vannak rendezők, tudod, akik már eleve zenére forgatnak. Ilyen a Lajos is, Koltai Lajos. De a Kubrick is volt olyan filmje, amikor már megvolt a zene, és például most láttam nemrég a Barry Lyndomot, aminek egy ilyen nagyon érdekes, furcsa, ilyen álomszerű, ilyen, mint hogyha a Gránátokat látnánk, csak nem olyan jól, de hogy van egy ilyen álomszerű lebegése, és az ott nem azért, mert fordítva, mert hogy a kamerába lassítottunk, hanem azért, mert ő már a megsze, nem is, ott főleg Schubertet, meg Schumannt használ. Tehát ott komoly, vannak. Igen, így van. Tehát ott ezeknek a zenéknek a hullámán forgatott. konkrétan a Désről én egy portréfilmet, én rendeztem egy portréfilmet. Ugye? Hogy a Dés nekem egy nagyon komoly kihívás volt, mert azért ő egy nagyon, nagyon kontrollálja magát, nagyon, nagyon látja magát állandóan kívülről, és nem tudtam egyszer tudtam kizökkenteni. Uh-huh. És tehát azért engem az érdekelne, amikor egy portréfilmet készítek, hogy akkor menjünk beljebb. Uh-huh. Na most nyilván a Koltai Lajos, aki nagyon szívesen adja magát. Uh-huh. Én remélem, hogy a róla készült portréban beljebb tudtunk menni, de az nem feltétlenül nekem volt köszönhető. Tehát uh-huh. szerintem, ha más áll vele szembe a kamerával, uh-huh. akkor annak is körülbelül ugyanezt nyomta volna. Uh-huh. Az egy más kérdés, hogy ott olyan meglepetések értek minket, mert lementünk Olaszországba, és a Beninivel, a Storaroval, a Morriconével, a Dante Spinottival, tehát óriási nevekkel találkoztunk, de itthon is Törőcsik Mari, Már Gyula, Szabó, Zsigmond Vilmos, Kovács László. Tehát nem volt mindig biztos benne, hogy mit fognak róla mondani. Mm. És hát persze nagyon jól jött ki minden beszélgetésből, de akkor ott egy kis bizonytalanságot lehetett rajta látni. Mm. Tehát nem sikerült. És volt még egy portréfilmem, az pedig az Ökölvívó Kokóról, akit szintén nem tudtam bebújni a lelkébe, vagy megmutatni, uh-huh. hogy ki ő valójában. Uh-huh. De lehet, hogy ő az, aminek látszik egyébként, egy nagyon tehetséges, nagyon értelmes. Tehát az nagyon érdekes volt, hogy amikor levetítettük neki még a Tabánnak a mozi vászon mögötti lekerített részébe, izgult. Mert ő akkor értette meg, hogy róla egy film készült. Tehát ő végig azt hitte, hogy én olyan vagyok, mint a Népsport tudósítója, vagy a Telesporttól, hogy egy ilyen, és iszonyú nehéz volt őt ilyen izgága pali, hogy ülj már le, és válaszolj. Egyébként akkor mondott érdekes dolgokat, de végül is nem... Tehát jók ezek a filmek, most is jók, ma már egy picit hosszúak, de az egy más kor volt, és sikeresek is voltak. Tehát ezek lementek a televízióban, milliós nézettséggel, tehát ez tényleg jó volt.
A Dés filmben ott milyen zene volt?
Hát ő
maga.
Tehát ott az arról szólt, hogy ilyen fejezetelve lett, és az volt az állítás, hogy ő mindenben jó. Musicalbe, slágerbe, komoly zenébe, ötvössel, Eszterházival, mindenkivel, és arra próbáltam kifuttatni, hogy nem inkább egyben kéne a legjobbnak lenni, mint mindenben jónak. Tehát ez volt a tétje a meccsnek, hogy ezt ki tudom-e ugratni. Mert valóban ráadásul ő sikeres, és ugye ő nem csak a white fülűek között sikeres, hanem a közönség is nagyon bírja. Hát ma azóta lett ez a Nemecsek, ez már szinte himnuszszerű ez a dal. Szóval, hogy ő akármihez nyúl, most hallom, hogy már balett zenét is szerzett, szóval egyszerűen ilyen mindenevő, és nagyon, nagyon jó minőségben, de mondom, nem tudtam kizökkenteni. Thank you.
Szerinted van különbség a dokumentumfilmzene meg a fikciós filmzenek között? Vagy ez nem egy ilyen?
Hát megint csak azt tudom mondani, amivel kezdtük, hogy a maga kreclében kell vizsgálni. Tehát, hogyha jó egy dokumentumfilmre az a zene, akkor az jó. De nincs szabály. Ha nincs zene, az is jó. Attól szóval tényleg nincs szabály. Vagy nem tudom azt mondani, hogy mitől jó egy dokumentumfilmnek a zenéje, vagy mitől jó egy játékfilm zenéje. Azt az egyet ilyen negatív előjele tudom mondani, hogy ne lógjon le a filmről, ne nyomja el, ne akarjon elrejteni dolgokat. És ami még nagyon fontos, hogy jó tempóban jöjjön a zene. Tehát például a Hajdú Szabolcsnak az Ernelláiknál, amikor megszólal az a dal, az a legjobb pillanatban, mert akkor addig is már épp zokognál, és akkor biztos, hogy sírsz. Ugyanez van az Ildikónál. Tehát, hogyha 5 másodperccel előbb indítja el a zenét, akkor úgy elővágás, akkor elővi a poént. De amikor már így van a néző, és akkor még megkapja azt a zenét, hát akkor aztán. Szóval ez is egy jókor kell a zenét használni.
Don't wanna be free of hope, and I'm at the end of my rope. It's so tough just to be alive when I feel like the living dead. I'm giving it up so plain, I'm living my life in vain. And where am I going to? I gotta really try so hard to get by. And where am I going to?
Köszönöm a beszélgetést Muhi Andrásnak. Az említett filmeket kiváló minőségben láthatják a Filmio streaming platform oldalon. A bővebb, teljes adás elérhető a podcast csatornákon. A beszélgetés videóverziója pedig a Képzene YouTube csatornáján nézhető vissza. További információkért keressék az adás Facebook oldalát. A korábbi adásokat visszahallgathatják a www.képzene.hu oldalon. Az adást Weininger Gabriella szerkesztette, producere Karle Gábor volt. A beszélgetést készítette és vágta Policer Péter. Köszönöm, hogy hallgatnak minket, viszont hallásra.